Kontakt Rádió. Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, melyet a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság szervez, és amelyben ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokában első Amenhotep fáraó korába kalauzoljuk el Önöket. Tehát őróla lesz szó, arról a fáraóról, aki a 18. dinasztia második uralkodója, Jahmesz fáraót, aki követett. Jahmesz volt ugye az, aki kiűzte az országból a hikszoszokat, ezzel egyesítette a két országot, az északi és a déli területeket, sőt, még Núbiába is eljutott, a Núbia feletti uralmat is visszaszerezte, és a belső rend megszilárdításán is dolgozott. Ennek érdekében, mint három nevezetes téléjéről is tudjuk, az egyik az volt, hogy amiről a vihar stélé szól, hogy Karnakban, Théba térségében nagyon komoly vihar volt, mert az Isten megharagudott Egyiptomra, elhanyagolta a kultuszát, szobrait, ezért aztán új felszerelést adott a karnaki Amon-Ré templomnak, és ezen kívül még egy adományozási stélé is ismeretes, amelyiken nem a templomnak adott adományokról van szó, hanem arról van szó, hogy feleségét, Jahmesz Nofertárit viszont Amon isteni felesége ranggal, címmel látta el, ezt vásárolta tulajdonképpen meg nagyon komoly adományokkal, egy alapítványt is létrehozott, amelyik ennek a címnek a tulajdonosát gazdaságilag is támogatta. A 8. pilomban is található egy sztélé, amelyikben szintén az adományokról van szó. Jahmesz neve a holdhoz kapcsolódik, tehát a holdnak a szülötte azt jelenti, érdekes módon azonban a hold kultusz helyét nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy Jah Istent hogyan, milyen formában tisztelték. Ezzel szemben már ezekből a stélékből is egyértelművé válik, hogy az ő időszakában Amon Isten Théba egyik helyi istene lépett előtérbe, az ő tisztelete rendkívül fontossá vált, ő volt az, akit elégedetté kellett tenni. Jahmesz és Jahmesz Nofertári egyik gyermekét is Amon elégedett névvel nevezték, Amon Amenhotepet, ő az tehát, akiről a mai adásunkban szólni fogunk. Ha kérdéseik vannak vele kapcsolatban, várjuk akkor telefonon a 170-77-23-as telefonszámon, de e-mailben is elküldhetik az info@kontaktradio.hu e-mail címen, vagy a mept.hu e-mail címre is írhatnak kérdéseiket. Erre az e-mail címre azonban várjuk azokat a kérdéseiket is, amelyekre majd a Venamon rovatunkban fogunk válaszolni. Most akkor a társasági hírekből. A héten, hétfőn dr. Anvár Zsuzsanna tartott előadást a mai egyiptomi divatról, amelyikben nem csak az utcán és divatlapokban látható divatról, ruhákról lehetett hallani, illetőleg látni, mert nagyon szép képeket is vetített, hanem azokról az elvekről is, amiknek az alapján ezek a ruhák és együttesek készülnek. Külön érdekessége volt az előadásnak, hogy a fürdőruhákról is beszélt, fürdőruha modelleket is bemutatott, ami azért is nagyon érdekes, mert ugye az iszlám nem engedi meg, hogy az európai, amerikai sztenderdeknek megfelelő fürdőruhát vegyenek föl a hölgyek, ezért utcai ruhákban fürdenek. Na most ez az új divat irányzat lehetővé teszi számukra is, hogy fürdőruhát vegyenek, külön erre a célra készült ruházatot. Egyébként több érdekes, szép együttest is láthattunk, ahol nem csak a motivumokat, a szabást, hanem a kendőviseletet is bővebben bemutatta, így ezzel kapcsolatban is most már bőséges ismerettel rendelkezünk. A képanyagot, illetőleg a vetített anyagod, azt a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapjára, tehát a 3W után a map.hu címen található honlapra fölraktuk, a művészetek rovatban található meg. Tehát akkor kezdjük a mai adásunkat. Első Amenhotepről van szó, aki nagyon fiatalon került a trónra, minden valószínűség szerint nem őt szánták eredetileg uralkodónak, és éppen ezért anyja Ahmesznofertári volt az, aki régensként a kezdeti időkben az ország ügyeit irányította. Tehát ő volt a repát, aki azonban túlélte még a fiát is, és első Thotmesz uralkodása idején, annak az elején halt meg, feltehetőleg a trón öröklést is az ő jelenléte tette ilyen zökkenőmentessé. Az ő idejében, tehát az alatt az idő alatt, amikor ő segítette fiát, első Amenhotepet, érezhetően növekedett Ámon kultusza, nem csoda, mint említettük, Ámon isteni felesége is volt, és erre az időszakra éppen ezért nagyon rányomta a bélyegét a karnaki Ámon templomnak a kiépítése is, hiszen ez rendkívül fontos központi szerepet töltött be fiának az építkezési tevékenységében. A másik terület, amiben nagyon sok újat hozott első Amenhotep kora, az Egyiptom hatalmi pozíciójának a megszilárdulása, és itt most nem elsősorban a belpolitikai oldalára gondolok, hanem arra is, hogy a külpolitikában is megszilárdult Egyiptom hatalma, a 8. évtől volt Amenhotepnek háborúja Núbia ellen, illetőleg van egy másik háború is, amit említenek, a Kehek ország területére, annak egy részére, amiről annyit tudunk, hogy északon található, és mivel Elő-Ázsiában nem tudunk egyetlen hadjáratáról sem, ezért a nyugati oldalon, tehát Líbiába, feltételezések szerint ez azt jelenti, hogy Líbiába vezetett hadjáratot. A vallási életben, mint említettük, ott is komoly változások történtek, nem csak az Amon kultusznak az előtérbe kerülése tartozik ebbe, hanem a halotti kultusznak az átalakulása is, hiszen az őt követő első Thotmesz fáraónak a sírjában jelenik meg először az Amduát, ami a túlvilágon van, címmel nevezett halotti könyvnek az ábrázolása, és ez biztos, hogy hosszabb időt vett igénybe ennek a kialakulása, tehát minden valószínűség szerint az ő idejében kezdődött el. Másrésztről pedig szintén a halotti kultuszban jelentős változás tapasztalható a sírépítészetben. Első Jahmesznél tudjuk ugye, hogy két helyen is volt sírja, az egyik a Drabul Nagában, a másik pedig Abidoszban. Az Abidoszi az feltételezhetően kenotáfium volt, piramisa is épült ott, és a hagyományos, klasszikus hármas beosztással volt piramis templom, feljáró és völgy templom, Drabul Nagában pedig egybe épült a halotti templom és a tébai uralkodóknál megszokott szávsír. Első Amenhotep fáraó korában biztos, hogy külön vált ez a kettő, tehát a halotti templom és a sír az elkülönült egymástól, viszont nem tudjuk, hogy hol van a sírja. Van olyan feltételezés, mely szerint Rabul Nagában az úgynevezett B sír lenne az övé. Van egy olyan, hogy a királyok völgyében a 39-es sírban temetkezett volna el, és Dér-el-Bakri is számításba jött. Minden esetre múmiája nem a sírjában maradt fenn, mert Inhapi sírjában, tehát a Dér-el-Bakri kasertben találták meg, és hogy mikor került oda, arról annyit tudunk, hogy 9. Ramszesz korában még érintetlen volt a sírja, viszont első Sesonk áthelyezte. Ami azt jelenti, hogy valamikor a kettő között törték fel a sírját, és valamikor ez alatt, az idő alatt rabolták ki. Egyébként a sírjának a neve az Abbot papirusz alapján Ta-ahet-nehech volt, vagyis a Nehek örökkévalóság és az Ahed horizont vagy fényhegy szerepel benne, tehát az örökkévalóság fényhegye vagy örökkévalóság horizontja nevet viselte. És szintén az Abbot papirusztól tudjuk, hogy a kertek Amenhotepétől 120 könyöknyire volt, és itt a távolságot azt a Paif Ahai formában adta meg, tehát az ő Paif Ahai-ja volt 120 könyök, és az Aha értelmezésével kapcsolatban többféle nézet is fölmerült. Régebben úgy gondolták, hogy ez az Aha azt a jelentését vették figyelembe, amely szerint ez egy időtartamra vonatkozik, valaminek a fennállására, meglétére vonatkozik, tehát hosszúsági mértékként számították, és azt mondták, hogy 120 könyök hosszú maga a sír. Na most ilyen formában lemérték, hogy kötéllel a Királyok Völgye 39-es sírba, hogyha bementek, ott a sírnak az elején van egy mély üreg, ami a sírrablókkal szemben védte a sírt, és itt kötélen lehetett lemenni és fölmenni. Na most, hogyha itt a kötélet, azt is beleszámították a sír hosszába, hogy le is mentek, föl is jöttek, akkor a 120 könyök az tulajdonképpen stimmel is ennek a sírnak az esetében. A másik újabb értelmezés, hogy mivel fölemelkedik, azt is jelenti, föláll, ilyen jelentése is van az Aha szónak, ennek következtében, hogy a magassági különbség lenne 120 könyök a sír és a halotti templom között, mert hogy a kertek Amenhotepét azt halotti templomnak gondolták. És hogyha halotti templom volt, akkor ezt minden valószínűség szerint a Draabolnagában található kettős építménnyel lehet kapcsolatba hozni. Az a kettős építmény, ami a 93-11 és 93-12-es számot viseli, és amelyik Ahmesznofertári régensi korszakában épült, mert még fiatalon ábrázolták itt Amenhotepet, és ahol nagyon sok kerámia töredéket találtak ezen az ő nevükkel, és ahol szerepelt Apophisnak is a neve, Apophis királynak kartusba írt neve, és Herit hercegnő apjaként. Ebből arra lehet következtetni, hogy itt feltehetőleg ez a hercegnő, mint háremhölgy kerülhetett be első Amenhotepnek az udvarába, és ez azt jelenti, hogy ideológiai alapon nem üldözték a hikszoszokat, azzal fölhagytak, hanem inkább legalábbis a szír-palesztin területek kapcsán utód államként léptek föl, és ilyen módon szerezték meg a vazallusokat ott, mert hogy első Amenhotep korában, mint már említettem, nem tudunk hadjáratról Elő-Ázsia felé, ugyanakkor viszont a Tomboszisz télén, utána első Totmesz, amit a második uralkodási évében iratott, és amiben a núbiai hadjáratáról beszél, és csak Núbiában hadakozott addig, azt írja, hogy a birodalom határa a visszafelé folyó folyóig terjed, vagyis az Eufráteszig. Ez pedig csak diplomáciai úton lehetett elérni, hogyha nem voltak háborúk. Na most ebben nagyon komoly segítségre lehetett Egyiptomnak az a fajta beállítása, hogy ő a hikszoszoknak az utódja a térségben. Egyébként az Eufrátesztől északra Mitanni volt, amit az egyiptomiak Naharinának neveztek, és ezt a Mitannit a gonosz megtestesítőjeként tartották számon, tehát úgy írták le, például Amenemhát, aki a vízóra feltalálójának tekinthető, bár az első tényleges vízórát csak harmadik Amenhotep fáraó korából ismerjük, de a létrehozásáról Amenemhát sírjában első Amenhotep korából tudunk. Tehát ő nála szerepel először ismereteink szerint a Miten, vagyis Mitanni megnevezés. Az első Amenhotep múmiájáról is kéne néhány szót ejteni, amit, mint említettem, a Dérel-Bakri 320-as kasetben került elő, és amelyik olyan szépen jó állapotban megőrződött ott, hogy Brooks és Maspero 1881-ben, hogy megtalálták, utána nem bontották ki, tehát ez az egyetlen ma is kibontatlan, teljesen épp királyi múmia a Kairói Múzeumban. Viszont a modern vizsgálatok lehetővé teszik, hogy CT vizsgálattal, kibontás nélkül is alaposabban meg lehessen nézni, hogy milyen jellemzői voltak az ő mumiájának, és ebből az derül ki, hogy körülbelül 50 éves ember az, akit ezek a vásznak magukba foglalnak. Na most történeti ismereteinkkel, a feliratok, életrajzok alapján ez nem stimmel, és ugyancsak nem stimmel ugyanezek alapján első Jahmesznek a mumiája, amit viszont 30-35 évesnek lehet így mondani, tehát így fölmerül, hogy nem lehetséges-e, hogy esetleg összecserélték őket, mert hogy a kettő így nagyon jól megfelelne a mi történelmi ismereteinknek. És tekintve, hogy a 21. dinasztia korában történt a feliratozásuk, ez a csere felcserélés nem is lehetetlen. No, visszatérve akkor arra első Amenhotepnek az uralkodására, ejtsünk néhány szót arról is, hogy ez mikor volt, abszolút számokban is. Többen többféle elképzelésnek adnak hangot a műveikben, tehát például Vente 1551-től 1524, Redford 1545-től 1525, Parker 1529-től 1509, Hornung 1527-től 1506, Grimál 1526-től 1506, Dodson 1524-től 1503, Oldred 1515-től 1494, Krausz és Mörnén 1514-től 1493, Helg 1504-től 1483-as dátumokat adja meg, természetesen valamennyi Krisztus születése előttre értendő. A legtöbben azonban az 1525 és 1504 mellett döntöttek, például Marek, Arnold von Beckerát vagy Só. És akkor a titulatúráról még feltétlenül kell beszéljünk, tehát az öt királyi névről. A születési neve tehát a Szári, a Ré fia név, azaz Imenhotep, Amon elégedett, és ez egészült ki még a Heka-Uasettel, vagyis a Théba fejedelmével. A trón neve, vagyis a Nisutbiti, Felső és Alsó Egyiptom királya név, az Dzsészer Karé, ami azt jelenti, hogy Dzsészer, vagyis Szent, Rének a kája, a ká lelke, ami jelzi, hogy egyrészt Ámon Isten milyen fontos szerepet töltött be az ő uralkodása idején, másrészt viszont, hogy Rének is, mint Napistennek nagyon fontos szerepe volt, és ez a kettő a karnaki Ámon-Ré formájában egyesült is egymással. Volt természetesen neki is Hórusz neve, no ez a Hórusz név ez nagyon érdekes, mert K-U-A-F, Tau volt ez a Hórusz név, ami azt jelenti, hogy K, vagyis a bika, az erős bika, ami a királynevekben gyakran előfordul, Uáf, ez az Uáf, ez a felökrel lehajtja a fejét, és úgy legyőz valamit, a Tau a két országot győzi le, tehát a földeket, az országokat legyőző bika. Tehát le az országot, országokat győzi le, elnézést, többes szám volt. Tehát a földeket, országokat legyőző bika. Van aztán, ez egyúttal jelzi azt is, hogy ő valóban a korának, a, úgy mondhatnánk, világuralmára törekedett, tehát nem csak a saját két országában, hanem a környező országokban is szerette volna Egyiptomnak a hatalmát kiterjeszteni, ahogy mondani szokták. Van a két úrnő neve, az Á-Néru, tehát a nagy félelmű. A Néru a félelem, tehát aki nagy félelmet kelt, akitől rettegnek, aki előtt meghódolnak. És végül az arany Hórusz név, az Uah-Renput, az években tartós, ami jelzi azt, hogy hosszú ideig kívánt uralkodni, hiszen tartós volt az években, és ez megnyilvánul a tevékenységében is a Karnakban épített például egy jubileumi csarnokot, amelynek több töredéke fönnmaradt, ugyan maguk az emlékei azok később belettek építve, lerombolták őket és felhasználták a köveit, de az utóbbi időben sokat sikerült rekonstruálni belőlük.
Bocsi, ez volt az úgynevezett futkosó ünnepség?
Hát nem úgynevezett, de ebben volt futás is, igen.
Amikor körbe kellett futni egy stadion, na jó, nem stadiont, mert azt a görögök találták ki, de egy bizonyos távot, ha jól emlékszem, jogaszerűséggel, vagy valami.
Ez volt az, amiről beszéltünk, hogy a futást szinte mindegyik alkalommal ábrázolták, és a Djoser piramis kerületében, hogyha hinni lehet, hogy a méretek azok azonosak voltak a valódi méretekkel, akkor az is megtalálható, hogy mekkora távot kellett futni, mert ott megvan két olyan pont jelölve, amit meg kellett kerülni a fáraónak, hogy hányszor, azt nem tudjuk.
Na, tehát... de mi volt akkor, hogyha a fáraó, bocs, hogy megint bele zavarok ebben a szegény fáraóba, de mi történt akkor, hogyha a fáraó már egy bizonyos kort érte, nem halt meg mindenki fiatalon, tehát volt olyan, aki 70-80 éves korában, sőt 90 éves koráig is élt, ha jól emlékszem, szegénykének ugyanúgy körbe kellett rohangászni?
Igen, második Ramszesz is megtette ezt idős korában is, többször is. Sőt, minden valószínűség szerint Pepi fáraó is, még a 6. dinasztia korában, aki a leghosszabb ideig uralkodott. Ezt bizony meg kellett tenni, és az első 30 év után már nem 30 évenként, hanem egyre sűrűbben, hogy egyre jobban megfiatalodjon a fáraó, hogy még mindig bírja vinni a hátán azt a terhet, amit egy ország kormányzása jelentett.
Na viszont ő viszont el se érte azt a bizonyos 30 évet.
Nem, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ez a bizonyos jubileumi csarnok, ez készült, előkészítették számára, ugye ha kőbe faragják, szépen megépítik, akkor ez nem egyik napról a másik napra van, hanem ez bizony hosszú előkészületeket igényel, úgyhogy minden valószínűség szerint itt is erről van szó. Mielőtt azonban ezekbe a kérdésekbe részletesebben belemennénk, hallgassunk egy kis zenét.
Ey, ölteni kide mi tosud nene. Ey, ölteni kide.
Hédi elmondta a Magyar Egyiptomi Bárati Társaság programját, másodszor pedig, hogy most a 18. dinasztia nagy fáraójáról, első Amenhotepről lesz szó.
És beszéltünk trónra kerülésének a módjáról, idejéről, célkitűzéseiről, a különböző nevekről, és természetesen a sírjáról is. Többek között a királyok völgye 39-es sírjáról, és a Draabuel Nagában talált B-sírról, amelyikkel kapcsolatban viszont meg kell jegyezni azt, hogy ebbe a Ramesszidakor végén Ramszesz Nakht főpap betemetkezett, ami véleményem szerint egyértelműen jelző, hogy nem lehetett királysír, hiszen 9. Ramszesz korában még tudták, hogy első Amenhotep fáraót hol temették el. Na most ugyanabba a sírba 40 éven belül egy főpapi betemetkezést én kizártnak tartok. De ezek után Amenhotepnek az építkezéseivel fejeztük be, pontosabban a jubileumi csarnokával. Most tehát innen folytatjuk. Első Amenhotep fáraó építészeti tevékenysége Thébára koncentrálódott, ezen kívül még Abidoszban volt nagyon fontos tevékenysége, a többi területen viszont nagyon keveset építkezett, elsősorban Fels-Egyiptomban, valamennyit Núbiában, és még a Szináj félszigeten. Komombóban például a Szobek templomban van egy kapufélfa, amin az ő kartusat olvasható. Elefantinében találtak kőtömböket, ahol megint csak olvasható a neve, és Elkabban tudjuk, hogy Nekpet kesejű istennőnek egy kápolnát épített. Núbiában is kevés nyoma található az építkezéseinek, például Szemnában szentélyt épített, legalábbis erre utal egy felirat, Uronárti erődítményében 3. Szeszosztisz templomát restaurálta, illetőleg a 3. kataraktánál Száj területén került elő szobra és sztéléi, ami arra mutat, hogy itt is volt valamiféle építkezés erőd, építés feltehetőleg. Északi területen, csak a Szináj félszigeten, Szerebit el-Kadimban mutatható ki működése. A részbányászat miatt volt ez nagyon fontos, és Hathor istennőnek a templomát, aki a türkiz úrnője volt, tehát neki építekezett, az ő templomához épített. Az építészeti tevékenység nagy része tehát Karnakra koncentrálódott, ahol nagyon sok kőtömböt találtak az ő idejéből. Természetesen nem eredeti helyükön kerültek elő, hanem be voltak építve, hiszen lerombolták az ő emlékeit, átépítették a karnaki templomot nagyon sokszor. Így rekonstrukcióval lehet kialakítani az eredeti épületeket. A 7. Püronban például 1300 költöledékről tudunk, meg a szentélykörzet és a 3. Püron területét is hozzávéve. A kasett udvara alatt viszont körülbelül 2000 olyan kőtömböt találtak, ami a tevékenységéhez köthető. Mivel hogy utódai elbontották, elsősorban 3. Tutmozisz és 3. Amenhotep fáraó volt az, aki nagyon sokat építkezett itt, és ők építették be az emlékeikbe, illetőleg azok alá. Van most egy francia-egyiptomi projekt, aminek a keretében a rekonstrukciókat próbálják létrehozni, nem csak az ő korának, hanem a karnaki templom különböző időszakaiét. Így 11 különböző építmény létét lehet rekonstruálni. Ezek egyike például a kalcitbárka, amiről egyéb forrásokból is tudunk. Ez a templomnak az észak-déli tengelyében állt, és jellemző rá, hogy első Szeszoszrisznak az úgynevezett fehér kápolnáját nagyon erősen utánozta, ami arra utal, hogy ő volt a mintaképe, stílusában pedig annyira közel állt hozzá kifejezés módjában, hogy a két kápolna köveinek a szétválasztása, mivel hogy mind a kettő ugye darabokban került elő, rendkívül nagy nehézséget okozott. Könnyű volt összekeverni őket, és mivel a témájuk is azonos volt, ennek következtében nagyon nehezen lehetett a rekonstrukciót létrehozni. A fehér kápornát már rekonstruálták. Pillanatnyilag a francia-egyiptomi projekt keretében első Menhotep kápolnáját próbálják rekonstruálni. Tudjuk továbbá azt is, hogy a központi középirodalmi szentély köré egy körítő falat épített, és ennek a körítő falnak a két oldalán 8-8 kápolnát helyezett el a királyi szobrok számára. Ez is természetesen csak törmelékekben maradt fönn, tehát ennek a rekonstrukciója is folyik. A köveknek a mérete különböző volt, kicsi, közepes és nagy méretű egyaránt található közöttük. A fönnmaradt dombormú töredékek alapján lehet arra következtetni, hogy a király szobrai álltak ezekben az egyes kápolnákban. Szintén ezen a központi területen a két oldalsó falat összekötve állt tulajdonképpen az a másik két 9-9 méter hosszú fal, amelyik között a kapu helyezkedett el. Na most ezeknek a falát sikerült rekonstruálni. Hepszed jelenetek, tehát a jubileumi ünnepségének a jelenetei vannak rajta, és pillanatnyilag a Szabadtéri Múzeumban megtekinthetőek. A jelenetek között jellegzetes jelenet például az, ahol ott ül egyik oldalon alsó, másik oldalon felső egyiptomi koronában. Két oldalt láthatók Upuaut standardjai, az út megnyitója, és isteneknek az alakjai, tehát például itt van Thot, Hermopolis ura, látható Meret, a középirodalom korában állt nagy tiszteletben, mint a zene istennője, és Imiut is látható. A fölirat alapján tudjuk, hogy ez a Hepszed első alkalmára készült. Vannak aztán további falak is, olyan támfalak is, amikből arra lehet következtetni, hogy egy Amon Isten számára készült fakápolnát borítottak, tehát azt vették körül. Van aztán egy olyan kapu, mármint hogy annak a töredékei, amik a bejárathoz kapcsolódtak, mégpedig a déli főbejárathoz is, és a nyugati főbejárathoz is, mint hogy ugye itt kettő tengely volt, az Amon-Re templomának két tengelye volt, és ezen kívül több más kapunak a félfa és gerenda töredékei is megvannak, és Ugye tudjuk, hogy a templomokban élő áldozatokat is mutattak be, tehát olyanokat, amikor ott helyben kellett levágni. Na most ehhez ugye mészárszékre volt szükség. Több mészárszéknek a fal töredéke szintén rekonstruálható a megtalált kövek alapján. Ez folyamatban van egyenlőre, 2012-ig talán sikerül. Na most még azt is tudjuk, hogy volt egy nagyon nagy udvar is, az első része magas falakkal, és ezen kívül még azt is tudjuk, hogy valamilyen módon első Szeszosztrisznek a szentélyét is összekötötték Szeszosztrisz épületrészeivel, tehát ennek is feltételezhetően a kövek között található a töredéke. Tehát a francia-egyiptomi régészeti karnak projektben ezeket próbálják rekonstruálni, 2012-re ígérnek publikációt. Vannak azonban olyan dolgok, amiket már most is lehet látni, például az alabástrom kápolnát, amelyikről tudjuk, hogy a központi részhez bevezető úton volt, tehát azon a részen, ahol Amonnak a bárkája, illetőleg családjának a bárkája, vagyis Mútistennőnek és Honszó istennek a bárkája haladt. Most ez a kápolna szolgált pihenőhelyül Amon bárkájának, és ez tulajdonképpen a korábbi központi kápolnát váltotta föl, tehát a középirodalmi kápolnát, és hát tudjuk, hogy Hatshepszutnak a vörös kápolnája az ennek a helyébe került. Na most ezen a vörös kápolnán látható egy olyan jelenet, ahol egy másik kápolnát ábrázoltak, és ebben fölismerni vélik első Amenhotep kápolnáját, ha viszont Hatshepszut korában kőbe faragták ennek az első Amenhotep kápolnájának az alakját, ez azt jelenti, hogy akkor még állt, de biztos, hogy máshol állt. A nevét is tudjuk egyébként, első Amenhotepnek ezt a kápolnáját Imenmen-Menutnak nevezik, tehát olyan helynek, ami Amont maradandóvá teszi az emlékművei, tehát a Menu segítségével. Tudjuk azt is, hogy Ineni volt az az építész, aki építette, sírfeliratában megjegyzi ugyanis, hogy a karnaki munkálatok vezetése közben egy olyan kápolnát is készített, az Imenmen-Menut, amelynek egyetlen rézlemezből készült el a kapuja. Na most ez nyilvánvalóan azért került a sírjába, mert nagyon fontosnak tartotta. A falakon áldozati jelenetek vannak, és ezek között az áldozati jelenetek között nem csak első Amenhotep mutat be áldozatot, mint fáraó, hanem utódja első Tutmózisz is, amiből arra lehet következtetni, hogy a befejezés az neki köszönhető. A bárka jelenet is láthat szükségszerűen, hiszen ez volt az alapfunkciója. A karnaki templomot, hogyha elképzeljük, akkor úgy képzeljük el, hogy alapvetően három egységre oszlik. Van egy központi rész, a középirodalmi szentélyeket eredetileg vályog tégla körítő fal vette körül. Első Amenhotep ezt a falat cserélte ki mészkőfalra, és ebbe épült bele az a bizonyos Hepszed ábrázolásokkal teli 9 méter hosszú fal, illetőleg a két oldalt ehhez kapcsolódtak azok a bizonyos kápolnák, amikről már beszéltünk, és a középső részébe került be első Amenhotepnek az alabástrom kápolnája. Ez előtt egy nagyméretű nyitott mészkőkapu, nagyméretű mészkőkapu volt, és emellett a mészkőkapu mellett is két oldalt feltételezhetően szintén kápolnák álltak. Ezelőtt volt egy udvar, és ehhez a udvarhoz kapcsolódott egy 7 méter hosszú kapu a mai 6. pilonnak a helyén, majd ezt egy nagy udvar előzte meg, majd egy még magasabb kapu, amelyiket 10 méter magasra tesznek, ez pedig a 4. pilonnak a helyén áll. Tehát most már a kelet-nyugati tengelyben vagyunk, de nem csak ez a tengelye volt a templomnak, hanem a központi szentély előtti részről egy észak-déli tengely is indult, és ennek a tengelynek a mentén is építkeztek, minden valószínűség szerint a középirodalom korában vályog téglával. Udvart is létrehozva természetesen az egyes pillanat között. Na most ebben az irányba haladva első Amenhotep is építkezett. Minden valószínűség szerint itt állt az a kápolna, amelyik a középirodalmi első Szeszosztrisz féle kápolnát utánozta. Azon kívül állhatott itt egy nagyon magas kapu is, amiről ugye tudjuk, hogy a neve a Szekáhetep volt. A K az a magas, Szeká, ami magassá tesz. Tehát a maga a kapunak a neve, amikor úgy volt, hogy Szekáhetep, akkor a magasság tételével elégedett. És feltetőleg volt még egy következő pülön is, amit talán első Amenhotep épített ez elé, udvar elé, mert hogy azelőtt egy nagyon nagyméretű, óriási szobrát találták meg, tehát a 8. pülönnek a helyén. Különben ezt a monumentális szobrot nem igazán értető, hogy miért helyezte oda. Na most Théba területén nem csak Karnakban épített Amon-Rének, hanem a nyugati parton is építkezett, Traapoel-Nágában volt. Mint már említettük, volt ez a bizonyos halotti templom, amelyik két egységre oszlott, két egymáshoz nagyon hasonló részhez, mint mondtuk, még feltehetőleg fiatal korában, tehát Akhmesznofertári régensége idején készült. Ettől nem messze, Dérel-Bahriban, a Mentuhotep templomhoz kapcsolódóan egy bárka állomásáról tudunk, amit többször átépítettek, tehát nincs meg az eredeti ilyen természetszerűleg. Vályogtigából készült minden valószínűség szerint, viszont tudjuk, hogy ide állított szobrot, saját magáról készült szobrot, és a völgyünnepnek volt a végpontja. Ezt váltotta ki Hatshepszutnak a temploma, tehát attól kezdve a völgyünnep az a Dérel-Bahri féle, Hatshepszut féle teraszos templomhoz vezetett. Na most Dérel-Bahrival szemben állva, bal oldalra, bal felé esik Dérel-Medine. Érdekes Dérel-Medine is, ahol patronus istenként tekintettek rá, ami arra utal, hogy az alapításával valamilyen formában kapcsolatba hozható, azonban első Tutmozisz fáraó idejéből, illetve az ő nevével jelzett emlékek a legkorábbi keltezhető emlékek Dérel-Medinéből. Minden esetre állt itt egy új birodalmi kis templom is, ami feltételezhetően szintén az ő műve volt, a Per Imenhotep Nebdemi, tehát a város ura Amenhotep temploma volt. Medinethabuban szintén tudunk egy kis templomról, amit ő kezdett építeni, ezt aztán első és második Tutmozisz tovább építette. A másik terület, ahol jelentős emlékeket hagyott, az Abidos. Először is azzal kezdte, hogy befejezte atyának, első Akhmesznek az emlékműveit, tehát az ő templomát. Itt Dél-Abidosban befejezte még Akhmesznofertárinak a körmeneti szentélyét is, és teljesen önállóan épített Dél-Abidosban atyának megint csak Akhmesznek egy önálló templomot. Úgy tűnik, hogy az ő idejére megy vissza Oziris-nek a központi temploma is. Ez ugyan később beépült, de megőrizték az ő épületének is nagy részét, az alsó több mint fél méter magas, díszítetlen talapzat megmaradt. De látom, kicsi álmosítóan hatott ez a hosszas építészeti diskurzus, úgyhogy váltsunk témát. Talán izgalmasabb, hogyha Amenhotep feleségéről, illetőleg feleségeiről beszélünk egy kicsit. No, tehát nem tudjuk, hogy hány felesége volt, de azt tudjuk, hogy volt egy nagy királyi feleség, vagyis egy olyan feleség, akitől a trónörököst várták. Jakmesz Meritamon, vagy Meritamonnak nevezték, és tulajdonképpen a testvére volt. De úgy tűnik, hogy nem született közös gyermekük, vagy legalábbis nem él tovább. Volt egy Szik Tamoze nevű hölgy, akiről fölmerült, hogy a felesége volt, 19. dinasztia korában. Őt nevezték meg feleségeként, mivel Kamoze neve benne van a nevében, biztos, hogy a családhoz tartozott. És volt egy Ahotep nevű nagyanyja, de felmerült, hogy volt egy feleség is, akit így hívtak, tehát elképzelhető, hogy volt egy Ahotep nevű felesége is. Vannak olyan egyiptológusok, akik úgy gondolják, hogy Amenemhab nevű herceg Ahotep és első Amenhotepnek a közös gyermeke lett volna, de egy biztos, hogy korán meghalt, tehát semmiképpen nem lehetett trónörökös, viszont nem volt más a családban, aki trónörökös lehetett volna. Ezt bizonyítja az is, hogy a trónra nem a családnak a tagja került, hanem egy bizonyos első Thotmesz, aki feltételezhetően a hadvezére volt.
Hát ezért pusztultak ki ezek a dinasztiák ilyen könnyen, mert hogy volt a papa, volt a mama, Volt a lánya, aki egyben a feleség is volt, meg volt a fia, aki a lányának a felesége is volt, stb. Szóval ez ilyen akkora vérfertőzés lehetett abban az időben, hogy csodálkozunk, hogy azok a szobrok, amelyek akkor készültek, valahogy olyan egy kaptafára készültek.
Rokonok voltak.
Igen.
Ez az egyik, a másik meg az uralkodó stílus. Egyébként vannak köztük különbségek, szóval el lehet őket különíteni egymásról, de tényleg nagyon hasonlítanak egymásról, úgyhogy ez nem véletlen.
Na most nem tudod, a jó embernek a feleségem hány éves korában halt meg?
Az antropológiai vizsgálatok alapján 30-40 éves lehetett halálakor. De beteg volt, ezért halt meg olyan korán, artritisszel küszködött, és gerincfertülése is volt. A TT-358-as sírban, Dérelbachriban találták meg. Innen tudjuk ilyen pontosan.
A mama... Mamára gondoltam.
A mama, nem tudjuk, hogy hány éves korában halt meg, de idős korában, olyan idős korában, hogy túlélte nem csak a fiát, valamikor első Thotmesznek az uralkodási idejének az elején halt meg.
Akkoriban ez azért már kornak számított.
Igen. Na, mielőtt viszont még a továbbiakról beszélnénk, akkor egy kis zenét hallgassunk.
Mai egyiptomi zenét.
Kedves hallgatóink, önök tehát ismét a Kontakt Rádióban a Ramszesz történelmi arcképcsarnokot hallják, amely az Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjének a történelemmel foglalkozó magazinja. Tehát első Amenhotep fáraóról beszéltünk eddig, vele kapcsolatban beszéltünk életéről, beszéltünk a hadjáratokról, beszéltünk arról, hogy Egyiptommal korábban mekkora területre kiterjesztette hatalmát, és az építkezéseiről. Arról is, hogy mindezekben az építkezésekben Amon élvezett előjogokat, karnapban építkezett a legtöbbet Amonré Istennek a dicsőségére, akinek egyébként papnői tisztségét, az Amon isteni felesége tisztséget Ahmes Nofertari töltötte be, ugye először Jahmes adományozási sztériéből tudunk erről, majd utána Ahmes Meritamon, tehát a leánya, első Amenhotep felesége vette fel ezt a címet. Halála után viszont ismét visszaszállt Ahmes Nofertarira. Tehát itt hagytuk abba, és most akkor innen folytatjuk. Nagyon érdekes jelenség, hogy Ahmes Nofertari és első Amenhotep rendkívül szorosan összeforrt a későbbi új birodalom szemében, és különösen nagy tiszteletnek örvendett Dél-el-Medinében, ahol a király sírokat építőmunkások laktak. Helyi istenként tisztelték őket. Ugyanakkor magáról Dél-el-Medinének az alapításáról írásos forrásunk nincsen. Az első emlékek, amik ezt a területet említik, illetőleg amik innen előkerültek, első Thotmesz fáraónak a korából származnak. Mivel patronus istenként őt tartották, minden valószínűség szerint első Amenhotep volt az anyjával együtt, aki ezt a területet megalapította, aki létrehozott egy állandó telepet a királysíroknak a készítésére. Többféle formában tisztelték itt első Amenhotepet, és az ünnepei alapján Herb megpróbálta még azt a kronológiát is létrehozni, ami a halálával, illetőleg az uralkodásához kapcsolódó fontos eseményekkel állt kapcsolatban. Volt több szobra, amit a körmenetek során körülhordoztak, egyébként orákulumot is adott, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos vitás kérdésekben, amit nem tudtak eldönteni, hozzáfordulhattak kérdéssel, és ő az ilyen körmenetek során megválaszolta. Volt egy szobra, amit a kertek Amenhotepének neveznek, mivel hogy van egy ilyen név, ennek következtében nagyon valószínű, hogy ez egy fontos szobor volt, amelyik egyébként, mint említettük, ugye a halotti templomnak a nevéhez is kapcsolódik, és mivel itt a kert szó nagyon fontos szerepet tölt be, ez arra mutat, hogy a korabeli építészetnek, építkezésnek nagyon fontos részét alkothatta a kert is, vagyis a kert művelése. Innen, tehát a fő építésznek a sírjából egyébként azt is tudjuk, hogy ő is nagyon fontosnak tartotta az építkezést, egy nagy gyönyörű szép kertet ábrázolt a sírjában, felsorolva azt is, hogy milyen fák voltak ebben a kertben. Maga egyébként hosszú ideig élt, Hatshepszut korában halt meg. És hogyha már Hatshepszutnál tartunk, akkor ott régészetileg is bizonyítható, hogy a kert az építészetben mekkora szerepet tölt be, hiszen ott még a puntból hozott fákat tudjuk a domborművek alapján, hogy elültették, és régészetileg is kimutathatók még az ágyások.
Attól függetlenül számomra valahogy nagyon furcsa ez a kertészi, főkertészi beosztás, hiszen hogyha végig tekint az ember a Nílus mentén, akkor örüljünk, hogyha növénytermesztéssel találkozunk, nem nagyon láthatunk manapság ott virágos kerteket, vagy olyan villákat, amiket beborítanának a, mit tudom én, bugenvilliák, vagy bármi, vagy hatalmas fákat, mert azért a sivatag az gyilkol.
Hát vannak hatalmas fák, azért egy szikomorfa, amelyik mondjuk 1000 évig megél, az elég nagy, Kairóban van, igen, tudod, az a tudom. Fa, amit az 2 ember, sőt 3 ember is, nem is tudom, hogy körül tud előlelni, de 2 még biztos, hogy nem tud, mert egy majdnem egy autó szélességű, az utcának szinte a teljes szélességét elfoglalja, tehát nagyon-nagyon nagyra tudnak nőni ezek a fák, még a sivatagban is, hogyha egyszer ott megtelepedett, a gyökere olyan mélyre megy, hogy a talajvizet mélyről is föl tudja szívni, persze nem könnyű az élete, és nincsen sok belőle, de az ókori Egyiptomban azért egy kicsit más volt a helyzet, illetőleg hát ma is vannak olyan részei Egyiptomban, egy-egy előkelő villa, ahol öntözik a kerteket, és gyönyörű szép kertek tudnak lenni. És így volt ez az ókorban is, és az előkelősége, különösen egy fáraónak a környezete, az biztos, hogy szép volt, és biztos, hogy nagyon fontos volt, hogy szép legyen, hogy felüdüljön a kertbe. A szerelmes versekben is mindig a kertekről van szó. Tehát ez a fővárosban biztos, hogy egy lényeges szempont volt, hogy zöldövezet legyen, most, hogy egy kicsit modern szóval beszéljünk, és hát ehhez sok kertész kellett, és érteni kellett ahhoz, hogy hogyan lehet a különböző növényeket termeszteni. Ez az időszak a 18. dinasztia, amikor az almát meghonosítják Egyiptomban. És az új birodalom idején termeszték. Utána, mivel az egyiptomi éghajlat nem igazán kedvez az alma termesztésének, ennek következtében elvadulnak az almás kertek, és ki is pusztulnak az almák, nem maradnak meg.
Ez a normál alma volt, vagy pedig a...
Normál, rendes alma, nem a gránátalma.
Nem a gránátalma.
A gránátalmát is ekkor kezdik egyébként termeszteni. A fűszfát ekkor honosítják meg Egyiptomban, a mandulát, az is előfordul már ekkor, tehát azt is behozzák. Megjelenik a mandragóra, a fűszernövények között is újak vannak. Tehát tudatosan is figyelnek arra, hogy környezetük minél szebb, minél zöldebb legyen, és a kertek nagyon fontos feladatot töltenek be ebben. És ennek a jelzőnek az alapján feltételezhetően ez a tendencia első Amenhotep nevéhez kötődött, legalábbis az utókor szemében. Tehát nem tudjuk, hogy valójában mikor indult. Azt nagyon jól dokumentálható, hogy harmadik Tutmózisz fáraó korában olyan fontosnak tartotta a harmadik Tutmózisz a különleges növényeket és állatokat, hogy a Karnaki templomban egy úgynevezett botanikus kert kamrát létesített, vagyis volt egy olyan a templom belső területén, tehát egy központi kultusz szempontjából központi fontos helyen levő területén, ahol a falakon körbe-körbe a szíriai hadjáratán látott szokatlan növényeket és állatokat faragták ki a dombormű formájában.
Azt hittem, hogy üvegházat épített a Karnaki templomban.
Üvegházat nem épített, de ő is telepített fákat, tehát arról tudunk a fa telepítésekről. Ez azért nagyon érdekes, mert az élő növény az is nagyon fontos, de az ugye nem marad meg, legalábbis több ezer év távlatában az elenyészik nagyon gyakran.
Magformájában esetleg megmarad, hiszen tudod, hogy találtak olyan magokat a sírokban, amiket most is...
Én most a művelt
kertekre
gondoltam. Ezzel szemben, amikor ezt kőbe faragják, akkor ez jól látszik, és aztán gondolhatunk a makettekre. Az új birodalom korából is több makett fennmaradt, ahol ott van a pici kert, de a pici kertben ott van egyetlen egy kis fa, mert több nem fér el. De ott van benne a fa, amelyiknek az árnyéka alatt aztán majd a szerelmesek összebújhatnak a szerelmes versek alapján.
Ezek szerint lehet, hogy voltak állatkertek is, hiszen a tigris orosz, ja, tigris nem, bocsánat, már megint félre megyek, párduc. Mert az párduc, oroszlán, gepárd, aztán a különféle páva fajták, mert páva is volt azon a környéken, azt tudom, meg madarak, majmok.
Tehát az ókori Egyiptomból páváról nem tudunk, a hellenisztikus korból már igen.
Hát,
minden esetre az biztos, hogy különleges állatok voltak, tehát az újbirodalmi fáraóknak voltak állatkertjei, hogy konkrétan hogyan épültek fel ezek az állatkertek, azt nem tudjuk, tehát nem ismerjük a részleteket, de hogy különleges állatokat hoztak a fáraónak, és a fáraó ezeket megtartotta, zsiráf is volt.
Zsiráf, igen, pont ezt akartam
meg
mondani.
Meg medve is volt, úgyhogy...
Szegény Maci 45 fokban.
Úgyhogy állatkertje volt a fáraónak, de hogy konkrétan ezek hogyan működtek, ezek az állatkertek, hogyan etették az állatokat, hol tartották az állatokat, mit csináltak vele, betanították valamire, szaporodtak-e az állatok, vagy ott voltak, amíg éltek, aztán elhunytak. Ezt nem tudjuk.
Gepárdokat azokat domestikálták, sőt, vadászatra és harcra is használták, ha jól emlékszem. És ugyanez volt a helyzet az oroszlánokkal is.
Elméletileg minden fáraónak volt egy saját testőr oroszlánja is. Tehát az állatok szelídítésével, tartásával foglalkoztak az egyiptomiak, és a fáraó esetében a különleges állatokéval is, tehát magyarul az állatkertnek volt valamiféle előzménye akkoriban is. A növényekkel kapcsolatban első Amenhotepnél a kertészet az, amit így az egyik jelzője alapján kiemelkedően fontosnak tarthatunk.
De ha már ott illetve az állatokról beszélünk, meg a kertekről beszélünk, beszéljünk egy kicsit a csillagászatról is.
Csillagászat, jó. Első Amenhotep korában nagyon különleges esemény történt. Egész pontosan az Ebers papirusznak a hátoldalán van egy olyan mondat, hogy ő felsége Felső és Alsó Egyiptom királya, Dzsészerkaré, ez ugye első Amenhotepnek az egyik neve, életüdv egészség, neki 9. éve, újévi fesztivál. Semu, tehát szárazság évszakának, nyárnak felel meg nagyjából, 3. hónap 9. napján a Szótisz felkelése. Vagyis a Szótisz csillagnak a felkelését jelölték meg, nevezték meg, ami különleges esemény volt. Periódikusan esett ez egybe a Nílus áradásával, de mivel itt külön följegyezték, hogy mikor kelt föl, ez minden valószínűség szerint azt jelzi, hogy ebben az évben ez a Szótisz felkelés olyan alkalom volt, ami kiemelkedően fontos volt, úgynevezett héliákus felkelés, tehát a nappal, a felkelő nappal együtt látszott, és a Szótisz felkelése azért is lényeges egyébként, mert akkor jelent meg az égen, amikor a Nílus áradását is érzékelték, tehát a kettő az egyiptomiak elképzelése szerint összeolvadt, a Szótisz felkelése indította el az áradást, azt az áradást, ami lényegében 3 hónap alatt haladt végig a Níluson, és amelyik egy egész évre termékenyé tette az egyiptomi Níluspartot, részben azért, mert magával hozott mindenféle hordalékokat, amit szét tudott teríteni a földön, részben pedig azért, mert annyi nedvesség víz volt, ami a különböző kis csatornákba, amiket az egyiptomiak nagyon gondosan tisztán tartottak, szétáradt, hogy az ott megmaradva a következő száraz időszakig, a mezőgazdaságilag hasznosítható időszakig nem csak talajvízzel, hanem öntözővízzel is ellátta a szántóföldeket, kerteket.
Ja, hát sajnos az aszmáni gátépítése betett ennek az áradásnak, de mi a Szótisz csillag jelenlegi neve? Tehát mi az, amit mi európaiak ismerünk, vagy akár a... Mi lehet? Én azt mondtam, hogy esthajnalcsillag az nem csak egyszer kell fel, azt mi naponta látjuk.
Igen, tehát a Szótisz, vagy Szopedet, ahogy az egyiptomiak nevezték, a Szíriusz csillagnak felel meg. Ez a Canis Major, a nagy kutyának a legfényesebb csillaga. Egyike a 3 legkorábban, legrégebb óta ismert csillagoknak. Héliákus felkelésének pedig azt szoktuk nevezni, amikor hajnalban a nappal egy időben kelt föl. Ez pedig azért volt nagyon fontos az egyiptomiak számára, mivel ez jelezte számukra a Nílus áradását, ugyanis az egyiptomi mitológiában a Szótisznak az áradás előidézése volt a szerepe. És a Nílus áradása július 19-ére szokott egyébként esni, most, hogy ezt hol esik erre a napra, az sem mindegy, ugyanis hát tudjuk, hogy a Nílus nagyon hosszan, 1000 kilométer hosszú volt az ókori Egyiptomnak a területén a folyás hossza, úgyhogy lényeges, hogy hol jegyezték föl az áradást. Első Amenhotep fáraó korában nagy valószínűséggel Tébában történt ez, pontosabban ez a legvalószínűbb, hiszen ez volt a főváros. De fölmerült Elefantiné is, amit az egyiptomi mitológiában a Nílus forrás vidékeként tartottak számon, és Memphis is, ami a közigazgatási székhely volt, pontosabban nem maga Memphis, hanem a Memphis mellett levő Heliopolis, hiszen ez volt a napkultusznak a központja, és ezáltal a csillagászatnak is a központja.
Bocsi, akkor volt a legközelebb, vagy akkor lehetett a legjobban látni, azért volt annyira jellemző. Igen.
Mint Jürgen von Beckerath kimutatta, ennek az időpontnak köszönhető, tehát az Ebers papirusz hátoldalán olvasható Peret Szepedetnek, tehát Szótisz felkelésének köszönhetően viszonylag szűk intervallumra lehet tenni, amelyik időszakra Amenhotepnek az uralkodása esett, Így tulajdonképpen az 1528, 1527, 1525, 24, 1522, 1521, 1519 és 1517-es dátumok maradnak meg. Tehát a keltezés szempontjából is nagyon fontos ez a bizonyos papírusz. És viszont ezzel az Ebers papírusszal kapcsolatban még egy dolgot fontos megjegyezni, nem akármilyen papírusz ez az Ebers papírusz. Georg Ebersről kapta a nevét, aki el is tudta olvasni, hogy mi van a papíruszám, és a papírusznak az előoldala is nagyon érdekes, izgalmas. A leghosszabb orvosi szövegünk több mint 20 méteres a maga a papírusz. Ez azt jelenti, hogy az első Amenhotep korában a tudomány olyan magas színvonalon művelték az orvosi tudományt, hogy ezt nem csak hogy leírták, hanem rendszerezve írták le, és hát természetesen használták is hosszú ideig. Hogy milyen hosszú ideig, azt nem tudjuk, de mivel úgy épül fel ez a papírusz, hogy könyvekre oszlik, ez azt jelenti, hogy több különálló kis papíruszból másolták ezt egybe. Vagyis, hogy volt egy papírusz, amin egy téma szerepelt, egy betegség, tehát többféleképpen lehetett csoportosítani, vagy egy betegség, vagy egy testrészre vonatkozó kezelések, vagy a műfajok szerint is lehetett csoportosítani. Vannak olyan részek, amik az isteneknek a gyógyszereit tartalmazzák, tehát olyan szerek, amiket maguk az istenek találtak föl, olyan receptek, hogy megmondják, hogy milyen bajra, milyen anyagokat kellett összekeverni, milyen módon kellett ezeket összekeverni, mit kellett velük csinálni, és utána használati utasítás, hogy hogyan kellett bevenni, vagy egyéb alkalmazási módját adták meg. De vannak olyanok is, amik ennél többet mondanak, mert a diagnózis felállítását írják le, hogy hogyan állították fel a diagnózist, és csak utána van a kezelés módja megadva. Illetve van olyan is benne, ami gyógynövénykönyvnek felelne meg, tehát egy bizonyos növény melyik részét, hogyan elkészítve, mire lehet felhasználni. Van olyan rész is benne, ahol az van leírva, hogy egy betegségnek az ókori egyiptomi felfogás szerint mi volt a menete, tehát milyen belső folyamatok zajlottak le, amikor bizonyos jelenségeket érzékeltek a betegek, és van egy olyan része is, ami anatómiai traktátusnak szokták mondani, tehát kettő van, az egyik az leírja a belső úgynevezett metu rendszert, a másik pedig azt mondja el, hogy ez a metórendszer mire volt jó, tehát egy ilyen élettani, hát a patológiás részét, tehát amikor egy bizonyos Uhedu néven megnevezett betegség volt ebben. Tehát...
Olyan szívesen elhallgattam volna ezt még, miután odakint én sokkal jobban bíztam az egyiptomi orvosokban, mint a magyarokban, akik itt mindenféle recepteket, illetve mindenféle gyógyszereket nyomtak a kezembe, hogy majd odakint szedjem be, és aztán ott mondták, hogy Isten ments, hogy beszedjem, majd ők adnak. No hát sajnos végére értünk a mai napunknak.
Úgyhogy búcsúzunk kedves hallgatóinktól.
Mindkettőnk nevében szeretnék elbúcsúzni a kedves hallgatóinktól. Bocsánat, lesz most valami kérdésünk?
Nem, most már nem lesz. A Tutankhamen kiállításnak vége van, és ugye most már nem tudunk jegyeket adni a Tutankhamen kiállításhoz, mert bezárt.
Hát majd rajzolunk mi szép dolgokat. No, tehát kedves hallgatóink, elköszönünk Önöktől a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.